Parti Arcok Podcast.
Ezt az adást a Vodafone Podcast Pioneers támogatja, hogy egyre jobb minőségben és még sokáig készíthessük nektek a horgászatról szóló részeket. Ne feledjétek, hogy ez a rész sem jöhetett volna létre, ha nincs a Fishinda, úgyhogy ha szeretnétek támogatni minket, töltsétek le az applikációt, töltsétek fel a fogásaitokat és vásároljatok a Fishinda Marketplace-en. Sziasztok, ez a Parti Arcok Horgász Podcast 79. adása, én Pásztor Viktor vagyok, ma egyedül képviselem a szerkesztőséget, és hát a mai sztár vendégünk nem más, mint Jéger Szabolcs. Szia, Szabi.
Sztár. Nagyon, nagyon vendég.
Vendég?
Igen.
Vendégecske.
Vendégecske.
Rendben. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. Így a mai témánk nem lehet más, mint a horgászfilmezés, tévézés, az IBCC, és hát még nagyon sok minden más, mert azért mi így a háttérben sokat szoktunk beszélgetni, és sok érdekes dolgot meséltél nekünk. De mivel a legaktuálisabb téma most talán az IBCC, hiszen ha minden igaz, akkor a podcast megjelenésétől számított harmadik, negyedik napon indul a verseny, 2024-ben, ami ráadásul a 10. jubileumi verseny lesz, ezért talán kezdjük is ezzel a hot topikkal. Mi változott az eddigiekhez képest, mit lehet elmondani előre?
Nekem, ami változott, az úgy felnőtt a fejemben az a dolog, hogy egy csomóan azzal azonosítanak. Tehát engem az IBCC-vel kapcsolatosan, vagy IBCC-vel azonosítanak, és egyébként ez most már rájött, ami tök jó. Tehát, hogy egy olyan emberek is, akik egyébként nem horgásznak, mondjuk az IBCC kapcsán ismernek, láttak a tévében. Egy csomó ideig azt gondoltam, hogy horgászfilmeket csak olyan ember néz, aki horgászik. Ez mekkora hülyeség. Szóval, hogy én nem dárcozok. Sőt, Forma 1-es autót sem vezetek, úszni nagyon szorul úszok. És nyilván ezeket is követtem, ezeket a dolgokat, és egy csomó ember volt, anyuka, aki mondta, hogy hát az IBCC. Legutóbb egy bevásárló központban voltunk a feleségemmel, és észrevettem, hogy a másik sorban, amikor éppen a papírporzsákok környékén nézelődtem, hogy a másik sorból két szempár így rám néz, egy idősebb, szóval egy édesanyja és a lánya. És hát nyilván így fiatalabban így mondhattam volna, idézhettem volna az István király, hogy Ótakit választanám, mind a ketten tényleg nagyon kis. És hát nem a porzsákokat nézték, hanem engem szúrtak ki maguknak, és hát utána odajöttek hozzám, hogy egy fényképet csinálhatnánk ott az áruház kerülés közepén, wow. Mert hogy egyébként az IBCC fanok. És hogy egyébként a leányzó az azért horgászik, mert hogy az IBCC-t látta most már lassan, ugye 10 évvel ezelőtt óta folyamatosan nyomon követi, ebben nőtt fel. Szóval döbbenet, hogy mennyien azonosít.
Hogy lehet, hogy az IBCC-t többen nézik, mint egy átlag horgászfilmet mondjuk a Fishing and Huntingon? Mert hogy ezek, mert neked azért folyamatosan sok éve, több mint 10 éve mennek a műsoraid, és mégis azzal azonosítanak, ami egy évben csak egyszer van.
Hát mert kuriózum. És egy olyan dolgot csináltunk, én megmondom, erre nagyon-nagyon büszke vagyok, amikor megkérdeznek valamit, hogy akkor vagy valamire így büszke, nyilván a család, mit tudom, de hogyha munka szempontjából, akkor abszolút erre, mert amikor legelőször láttam egy horgászversenyről élőben horgászműsort, akkor ledöbbentett, hogy két ember ült egymás mellett, és beszéltek arról, hogy mi történt aznap, és semmi, egy halat nem láttunk, egy semmit, csak hogy beszélgettek róla, és mégis mennyire izgalmas volt. Mondjuk nekem annyira nem mer románul. És azt azért annyira nem értem. De hogy nagyon sokan nézték, és hogy ez döbbenet volt. És akkor mondtam, hogy Ácsi, hát én televíziós műsorszerkesztő vagyok, hát nehogy már ebből ne tudjunk egy izgalmas műsort csinálni, amikor az említett dárcot mennyire izgalmasan leközvetítik, és hát most nyilván nem akarok én megsérteni senkit, de hát egy kocsmasportról van szó, de mennyire vérprofi, és mennyire sok munka van nyilván a versenyzők szempontjából is amögött, az eredmények mögött, meg mennyi munka van, akik ezt az egész brandet építik.
Hát maga a hangulatot, ahogy ezt kitalálták a jelmezekkel, a táblákkal, a zenékkel.
És én hittem ebben, hogy ebből lehet valami nagyon jót csinálni, akkor emlékszem, hogy Maconkán volt az első ilyen kísérletünk, akkor még csak interneten, amikor ez már egymást követő években így működött, akkor az IBCC tulajdonos gyakorlatilag egyből azt mondta, hogy jó, Szabi, akkor természetesen ezt is közvetítenünk kell. És ott már léptünk egy nagyot, ott közvetítő autó jött, ott még nagyobb stáb jött, és akkor még csak interneten sugároztuk ugyanúgy a műsor.
Meg akkor még nem volt körben, ugye? Teljesen hát a Balaton
akkor
körül.
Akkor még nem volt.
Akkor még
de
csak
gyakorlatilag
a
én azt gondolom, hogy nekünk már majdnem, hogy mindegy. Tehát, hogy tőlem akár nem tudom, nyilván nem lenne teljesen jó, hogyha mondjuk a Dunán ülnének végig a csapatok egészen a egyik országhatártól a másikig, egy ilyen nagy folyami verseny, de majdnem mindegy volt már ott szinte az elején is.
Egyébként azt is meg tudnátok csinálni.
Meg. És az is biztos, hogy a kérdésedre a válasz, hogy azért ilyen, mert egy horgászverseny nagyon izgalmas, ha ezt ügyesen prezentáljuk. Tehát most a darts verseny sem izgalmas, hogyha nem ügyesen prezentáljuk, ha nem üvöltik, hogy 180, vagy egy csomó dolgot, hogyha nem tennének mellé, akkor nem lenne, akkor inkább úgy fogalmazok, annyira izgalmas. És mi azt hiszem, hogy megmutatjuk minden szegmensét a horgász versenyzésnek, próbálunk egy Forma 1-et faragni belőle, próbáljuk nyomon követhetővé tenni mindenki számára, és próbálunk odafigyelni arra, hogy ne emeljünk ki senkit ebből a mezőnyből, hanem és próbáljunk bemutatni mindenkit. Tehát a legelején, amikor ez az egész elindult, akkor én nekem mindig az volt a bajom, hogy jó, de gyerekek, amikor ültünk reggelente az értekezeten, jó, de hát arról az 5 csapatról beszélünk még mindig, és akkor rajtuk kívül van még 50, hogy azzal mit csináljunk, hogy őket is be kéne mutatni, mert eljöttek Kazaksztánból, hát figyelj, nyereg alatt puhított húst hoztak magukkal, nem tudom, és hogy mutassuk már be őket is, és erre nagyon igyekszünk odafigyelni. Pont a Forma 1-ből merített ötlet, hogy a minden versenyzőről készítünk egy fényképet, és ez is emögött, vagy ebből van, hogy ha más nem, akkor legalább egy fénykép erejéig tudjunk bemutatni egy csapatot, amikor ki van írva, hogy nem tudom, favágók tím, mert mindig valami tímmel végződik, ugye minden csapat valamilyen kárt tím.
Tím, igen.
Igen. Hozzáteszem, hogy nagyon meg voltam lepődve, amikor néztem valamelyiknél, hogy mi az a CT? Na mindegy, hogy ebbe belefutottam, hogy mi az a CT, ők legalább kreatívabbak voltak, valószínűleg már nem fért volna ki a nevük egyébként. Szóval, hogy mindenki kárp team, és hogy legalább egy-egy fényképbe őket fel tudjuk mutatni, fel tudjuk tüntetni. Hogy
van még van más ilyen, ami más típusú sport közvetítésekből jött nektek, mint ötlet?
Nyilván persze, hát az a rengeteg statisztika, tehát hogy számunkra is nagyon meglepő, hogy ettől mennyire izgalmas tudott lenni a verseny. A horgászversenyek nyilván ott dőlnek el azon a nem tudom én 200 vagy 300 méteres távolságban a parttól, azon a kis szakaszon, de rengeteg mindent ki lehet olvasni abból, hogy mondjuk 4 kilométerrel odébb mi történik, milyen eredményeket érnek ott el a versenyzők, általában az, hogy hol fognak nagyobb testű halakat, és visszamenőleg egyébként böngészik is ezeket a statisztikai adatokat a versenyzők, és amikor sorsolás van, akkor a sorsolást követően már úgy építik a taktikáikat. Uh-huh. Hát most aztán építhetik, én azt gondolom, mert az idei év az
mit
teljesen
vársz,
más
igen,
lesz.
Igen, mit vársz?
Hát ezt én nem fogom tudni megmondani neked. Én azt várom, hogy nyilván ez egy nagy halas verseny lesz. 10 kilogram fölött mérik a halakat.
Akkor ez végül eldőlt, hogy nem 5 kiló, hanem 10 kiló
igen,
innentől
kezdve. Ez lesz egy nagyon nagy változás. Megkockáztatom, hogy ettől függetlenül nem ez a verseny lesz, ahol a visszamenőleg a legkevesebb súlyt fogják, tehát én biztos vagyok benne, hogy nagyon sok 10 kg fölötti pontjél a Balatonban, és ebből nagyon sokat ki fognak most is majd fogni.
Ez látszott a tavalyi versenyen is egyébként, abból csináltunk egy statisztikát ehhez, egyébként ilyen döntéstámogató statisztikát, hogy végül hol húzzák meg a határt, mert hogy gyakorlatilag az 5 kilótól, ha továbbra is 5 kilótól számít, akkor kezelhetetlen mennyiségű hal lesz, és látszott az, hogy a 10 és 15 kiló közötti kategóriában voltál a legnagyobb súly egyébként.
Egy nagyon érdekes, ugye a FIPSZED-nél, ami a nemzetközi szervezete a horgászversenysportnak, ott ugye ez a típusú behúzós horgászat nem létezik, vagy tehát behúzós horgász világbajnokság még nincs. Parti
még.
Dobós még. Szerintem a IBCC egy jó példa lehet arra, hogy
gondolom.
Szabályokat tudjanak alkotni, és hogy mik lehetnek azok. Nagyon érdekes, ott is van talán minimum, ebben most nem vagyok hirtelen biztos, de ugye ott egy kétfős párosok vannak, és amikor...
Pont az előző adásban volt itt Kovács Zoli,
úgyhogy
igen, ő itt részletesen elmondta ezt, az igazság, hogy akkor Iván volt itt csak, úgyhogy én pontosan nem emlékszem a visszanézésből, de talán azt hiszem, hogy minden súly számít. De
igen,
nem
ezt akarom mondani, hogy ott azért teljesen annyiban más, hogy ott az egy igazi, nagyon hasonló a finomszerelékes úszós versenyhez, most nyilván a nagyon hasonlót a zárójelbe teszem, mert nem 72 órás, meg mit tudom én, de hogy ott is minden halat érdemes, vagy minden halat meg kell fogni. Itt viszont ennél a behúzós módszernél, és most már az IBCC-n is tényleg arra megyünk, hogy a legnagyobb halakat fogják meg a csapatok.
Hát igen, és ugye ebből is látszik, hogy a mostantól más taktikát kell majd választani valószínűleg, mert eddig azért az 5 kiló alatt itt nagyjából ki tudták szelektálni.
Én
10 kiló alatt itt már nehéz.
Sokszor megkaptam azt, hogy hasonló beszélgetések alkalmával, hogy úgy közelítette meg a kérdező a dolgokat, mintha mekkora profi lennék ebben, és hát nem vagyok, én is lelkes követője vagyok az eseményeknek, hogy mi történik, de az biztos, hogy ledöbbentett már az első vagy a második IBCC-n, mert hogy az eleje ott vagyok, hogy mekkora bojlikat tettek fel Csalinak, és hogy nem egyet, hanem egymás után hármat. Tehát, hogy mint egy, nem tudom, rózsafűzér úgy nézett ki ilyen gigantikus, hatalmas bojlik a mederaján, mert hogy a balatoni pontyok azok simán felszippantogatják ezeket, és nem feltétlenül a 20 kilós halak, vagy 15 kilós halak, hanem a 3-5 kilós hal is most nyilván, de rá tudja rágni magát ezekre a horgokra, erre a Csalira, és... hogy hogyan lehet a Balatonon szelektálni, hát ez nagy kérdés. Ez számomra biztos, hogy nyilván egy csomó csapat tudja erre a választ, meg messzebb engedik el a csalita horoktól, meg mit tudom, erre megvannak a különböző praktikák, de tény, hogy vannak olyan helyek a Balatonon, és a IBCC-n eddig is sok csapat arra ment rá, hogy mondjuk a kis halasnak, vagy apróbb halasnak mondott, de nagy halsűrűséggel rendelkező mondjuk nyugati medencében arra mentek rá, hogy tényleg tömeget tudjanak fogni, és mindent megfogjanak, és nyilván akik kisorsoltak Siófokon, az Aranypartok egészen, nem tudom, a keleti medence északi részeig, ott pedig azon matekoztak, hogy úristen, majd csak egy nagy halat fogjunk, és lám, onnan fogták, ugye már 2-30 kilós is jött arra.
Abszolút, észre. Igen. Egyébként egy jó tipp a csapatoknak, hogyha hallgatnak minket, hogy a Fishing and Huntingon volt egy, azt hiszem, bait film, ahol ezt a Varga Peték tök jól elmagyarázzák, hogy lehet igazán jól szelektálni, és hát elég extrém előkét használnak. Mármint maga a felszerelés, vagy a nem egy bonyolult, viszont nagyon extrém vastag fluorokarbon előkét használnak, ami annyira merev, hogy nem tudja a kisebb ponty könnyedén behajtogatni, hogy még a horog is beférjen a szájában. Na mindegy, szóval vannak ilyen trükkök,
jó, nekem majd nagyon, meglátjuk. Nagyon tetszenek ezek, amikor így beszélgetünk ezekről. Nyilván nagyjából tudom, hogy miről van szó, de én még, hát Isten látja, nekem egyetlen egyszer nem kötöttem bojli szereléket, mert még bojlival se horgáztam sosem.
Hát igen, mert hogy nem ez a te szakágad, amennyire tudjuk, meg látjuk a versenyeid, illetve a horgászataid szempontjából, hanem a finom szerelék, uh-huh. És hát ebben a témában most egy elég nagy, vagy új dolog van az életedben, ez pedig a máver, hogy így szépen átkössünk a következő témánkra. Ha jól tudom, akkor úgy hívnak, hogy máver nagykövet, vagy teszthorgász.
Vagy máver Szabolcs. A teszthorgászt azt azért nem mondanám. A nagykövet az úgy talán, uh-huh. úgy majdnem, hogy stimmelne. Az biztos, hogy nagyon sokan tudják, hogy ez az olasz márka, ez nem is tudom, 1910 környékén keletkezett maga a márka név. Ha jól emlékszem, akkor még ilyen bringákat, vagy bringákhoz gyártottak alkatrészeket, és utána valahogy elkeveredtek a horgászat irányába.
Akkor őket irigyelte meg a Shimano.
Na, ott is valami. Na mindegy, igen, lehetséges. De ebben nem menjünk bele, inkább abba, hogy mennyire tradicionális márkáról van szó, és ez a márka így azért jelen volt Magyarországon, ha lehet így fogalmazni, hogy a máver csapat, arról azért a 2000-es évek elején, akik követték a finomszerelékes horgászatot, az biztos, hogy tudnának mesélni, hogy micsoda eredményeket értek el Magyarországon, meg hogy mindenki máverben szeretett volna pecázni. Aztán ilyen mértékben, mint ahogy most az Energofish Kft. Által bekerült a magyar piacra újra, azt gondolom, hogy rég volt jelen, meg hát nyilván akkor a 2000-es évek elején még ugye ez az online tér, ez így nem létezett olyan formában, abszolút nem, mint ahogy most beszélünk erről, úgyhogy ez most egy új lehetőség itt a márkának, és nekem meg egy hatalmas megtiszteltetés, hogy pecázhatok ezekkel a cuccokkal, és elmondhatom a véleményemet, esetleg ajánlhatom azt a szortimentet, vagy abból a szortimentből, ami elérhető Magyarországon, és azokból ajánlhatom a horgászoknak a szerintem legjobbat, vagy azt, amivel szerintem a legjobban járnak. Egyébként rohadt sok van belőle.
Aki esetleg nem ismeri a mávert, ugye gyakorlatilag finomszerelékes uh-huh. eszközöket és felszereléseket gyártanak. Annyit tudok, én abszolút vakon vagyok ugye az úszós és finom szerelékes pecában, de annyit tudok, hogy van egy kedves kollégám, aki szintén rakósozik, és vett már máver gumikat, és uh-huh. azt mondta, hogy álom, király cuccok. Te próbálgatod azóta már a termékeiket? Van már tapasztalat?
Igen. Elsősorban apró cikkek terén, uh-huh. tehát nyilván az az, amiben nagyobb a, itt a szortiment. De ez is nagyon érdekes, hogy például apró cikkek, ide sorolom most a zsinort, és épp tegnap voltunk egy kint a vízparton, és akkor csináltunk is néhány felvételt ennek kapcsán, hogy van egy zsinór, amit én is régóta ismerek, meg tudom, hogy létezik, ez a Smart TT zsinór, de nem is, hanem az, hogy 1970 óta van jelen a piacon. Tehát a csomagolása is, amikor ránézel, akkor egy kicsit olyan furi, mint egy, nem tudom, én itt maradt konzerves doboz, így a régi időkből, ilyen cirabarás, nem tudom, egy ilyen pipázós halász, vagy nem tudom, szakállas ember van rajta a képen, és így, hogy meg mit van, meg hogy miért, hát 70-es évek óta a piacon van. És az a zsinór, ennek viszonylag nagyobb a nyúlás, ugye tudjuk, a féderezők ezt nem szeretik, de mondjuk a rakósbotos szereléken ez nem biztos, hogy hátrány, sőt, hogyha egy zsinór inkább egy picit nyúlik, mint hogy
segít
szakadjon.
Végül is, igen.
És hogy csak azt akartam mondani, hogy mennyire tradicionális, és hogy mennyire értékőrzők ilyen tekintetben ezek a márkák, vagy hát abszolút a Maverről ezt el lehet mondani. Meg hát ugye azt, hogy amikor Angliában is megjelent, és majdnem azt mondom, hogy külön brand van Angliában, de hogy azért van két iskola, ha lehet így fogalmazni a finom szellékes pecában, az egyik ez az olasz stílus, a másik meg az angol stílus. És hogy mind a kettőn ugyanúgy jelen van, ugyanolyan értékben ez a márka, szerintem ez egy nagyon nagy szó, és mondom, én annak örülök, hogy ezt a magyar horgászoknak is be tudjuk mutatni, magyar horgászok is el tudják érni, és az, hogy mondjuk az Energofishnek, nem is tudom, talán 250 vagy még annál is több ilyen partnerboltja van országosan, ez azt jelenti, hogy a legkisebb, nem tudom, kis garázsboltban is lehetőség van arra, hogy ha valami ilyesmit szeretnénk, akkor megrendeljük, akkor oda lehozzák nekik, és nem tudom, most nem akarok hülyeségülni, de lehet, hogy már másnap ott van, de két napon belül szinte biztos, hogy ott van.
Valószínű, igen.
És
igen.
Akkor ezeket ők is tudják használni. Én azt tudom, hogy nagyon nagy a szortiment, és ez egyre bővül is. A horgok zseniálisan jók, a úszókból nagyon kecses, igazi olasz úszók nagyon tetszenek, meg hát igen, a rakósbotban én is kipróbáltam már ezt a gumicaj, jó termékekről van szó, ezek mellé tényleg öröm oda állni. Nyilván a felelősség is, tehát én nem gondolom, hogy nem tartom magamat azért olyan szintű horgásznak, hogy én pálcát tudjak törni egy-egy termék felett, nehogy is tényleg azt tudjam róla mondani, hogy az nem jó. Nyilván nem fogok hazudni, de akkor inkább azt a dolgot kihagyjuk. Ugyanakkor nem szeretném azt mondani, hogy én teszthorgász vagyok, mert nem vagyok, abszolút nem vagyok teszthorgász, tényleg csak ajánlani szeretném, ami ajánlani való.
Igen, szóval a fejlesztésben nem veszel részt, viszont tudod ajánlani, kipróbálod, és igen, el tudod mondani a véleményt.
Igen.
Ez szerintem nagyon fontos.
És egyébként ez a fajta vélemény ugyanakkor fontos a gyártónak is. Tehát amikor itt volt a Sebba, a Sebastian Brunelli, ugye a Maver képviseletében Magyarországon, akkor vele pont ezt beszéltük, hogy nekik fontosak azok a visszajelzések, amiket innen is kap. Egy, most nem azt mondom, hogy letérdel a olasz horgásztársadalom a magyar pecások előtt, de hát nyilván tudják, látják az eredményeinket, és pontosan tudják, hogy azért itt ezekben a fejlesztő műhelyekben, amik vannak Magyarországon, finomszerelékes vonalon, hogy milyen erő rejlik, és kíváncsiak az arra, hogy az általuk gyártott felszerelések tényleg itt mennyire válnak be, és hogy esetleg mi az, amit innen ötletként elvihetnek. Egy példa, vannak különböző horgok, amiket sós vízen, tehát ilyen tengeri pecára használnak például. Arra fejlesztették, hogy úgy mondjam ki, és került forgalomba az olaszoknál. És akkor, amikor ezeket a horgokból a kisebb méretek ide kerültek Magyarországra, akkor rájöttek, hogy fú, hát ez itt nekünk nagyon jó, nem tudom én bodorkázni, vagy nem tudom. Pedig teljesen más irányból indult el a két dolog. Én nagyon bízok benne, hogy egy ilyen hosszú távú együttműködés lesz ez így köztem meg a Maver között, így viccelődtem pont a Sebával, így mondtam, nem nagyon értetted, aki körülöttünk volt, az jót nevetett, lehet, hogy majd te is fogsz, hogy egyszer mondták nekem, hogy a nevemmel kapcsolatosan, ugye nem szeretem, nyilván nem szeretem a nevemmel viccelődnek, de én viccelődhetek.
Így van.
Én viccelődhetek a sajátommal, de nagyon tetszett, amikor mondta egyszer a boltban valaki, hogy hát a Jéger Szabi egy unikum. És akkor most már el lehet mondani azt is, hogy Maver Szabolcs.
Maver Szabolcs, de jó, az unikumos.
Én is nagyon nevettem rajta. De az például azért büszkeséggel töltött el, hogy így gondoltak rám. Na
hát figyelj, igen, nyilván. De ha már így kinéznek a boltban, azért már sejtheted, hogy sokan így gondolkodnak rólad. Azt akartam még hozzátenni, hogy nem csak a kis garázsboltokban, hanem akár a Fish in the Marketplace-en is meg lehet vásárolni a teljes Maver szortimentet, ugyanis az Energofish teljes készlete ugye nálunk is benn van, úgyhogy ha valaki nem feltétlen akar elmenni a boltba, akkor nyugodtan rendelje meg, és egy-két napon belül ott van nála bármi. Persze gondolom a rakósbot azért nem olyan könnyű, valószínűleg a GLS csomagpontban mondjuk nem teszik be, de...
Mondjuk pont egyébként, ha már itt tartunk, mondjuk rakósbot még nincs Magyarországon, illetve van, azt talán más cégtől lehet beszerezni, viszont a minden más akkora szortimentben van jelen, bolonyai bottól kezdve van féder is, zsinórok, andam, ahogy mondtam, apró cikkek, úszók, különböző ládakiegészítő adapterek, tök jó megoldások vannak ma már, és ezek mind kaphatók már.
Mit gondolsz amúgy arról, hogy a finom szerelékes módszer az stagnál, mármint a népszerűsége stagnál, esetleg erősödik, vagy tovább csökken. Legalábbis én úgy érzékeltem az elmúlt 10-15 évben, hogy azért az úszós módszereknek a népszerűsége az csökkenőben volt, de most lehet, hogy csak azért, mert egyre több finomszerelékes horgászt, versenyhorgászt ismerek meg. Most valamiért én inkább az ellenkezőjét érzem. Te mit látsz?
Hajlamos vagyok, amikor ugye a versenyzésről beszélünk, akkor nyilván hajlamos vagyok azt mondani, hogy hát, hogy csökken. Ha viszont a teljes 800 ezresnek mondott magyar horgásztársadalmat nézzük, akkor meg azt mondom, hogy nincs is.
Annyira? Igen.
Tehát azért, ha kimegyünk a vízpartra, én szerintem simán azt mondom, hogy mondjuk 10-ből 7 féderbotot látok, vagy valamilyen boilis botot, tehát fenekező horgászmódszert űznek 10-ből 7-en, mondjuk 2 talán már perget,
igen,
és mondjuk 1 valakinél van úszós. Tehát, hogy maga, be kell lássuk, felgyorsult nagyon a világ, nincs idő semmire, horgászni sincs idő, sokkal egyszerűbb megtöltögetni így ilyen pogácsázós, nem tudom micsodát bedobni, nincs idő elmenni a horgászboltba, élőcsalit venni, ott van a polcon gyakorlatilag a kamrába be vannak rakva egymás utána, nem tudom, metódos csalik, az bármikor jó, nem tudom, szavatosság ideje van-e ez egynek egyáltalán, nem tudom. Tehát, hogy minden afelé megy, hogy ez sokkal egyszerűbb, és eredményes is.
Igen.
Tehát, hogy én nem gondoltam, de például a Benzár Zsolti 2 évvel ezelőtt, vagy talán 3 évvel ezelőtt jött, és mondta, hogy figyelj ide, én most folyóvízi metód kaját, meg folyóvízi metód csalit csinálok, mert hogy ez működik. És akkor gondolom, hogy jó, Zsolti, ezért székely gyerek majd, ezért mond valami frankót nekem, és nem, és működik.
És működik.
És hát e felé megy a világ. Az is tuti, hogy azért vannak mindig divatok, azok visszatérnek. Az úszós horgászatnál, és én ebből csak egy ilyen kis szűk keresztmetszetet látok, amit a versenyzés jelent, hogy mi miatt nem lehet népszerű, összehasonlítva mondjuk a fenekező módszerekkel, és akkor most beszéljük, nevesítsük ugye a féder módszerre, mert hogy sokkal kevesebb eszköztárt igényel. Amikor mi egy úszós versenyre megyünk, akkor mi bizonyos szituációkat más-más úszós módszerrel, más-más bottal oldunk meg. Amíg egy féderes elmegy egy versenyre, nyilván neki is másabb botja van, amivel 100 méterre pecázik, meg amire 25-re, másabb botja van, amivel keszegre horgászik, meg másabb, amire pontyra, de épp a Szabó Bencét néztem a klub OB-n Szegeden, hogy volt neki 5 botja volt talán kirakva, de lehet, hogy csak 4. Oké, mi mást pontra kell ott horgászni.
És abból valamelyikkel csak etetett.
És akkor lehet, hogy még valamelyikkel csak etetett. Ugyanez nálunk, akkor van nálunk egy snecizősor, akkor az legyen 2,5-3 méteres, 3 méteresben legyen 2, mert tuti összegubancolódom, kicsit beljebb, akkor legyen 3,5, tehát abból már van kint 4 bot. Akkor legyen matchbot, a matchbotból 1 bot nem bot, mert tuti, hogy az első dobásnál összegubancolódod, akkor legyen belőle 2, de ott a mélyebb távokra akkor már csúszók kell, akkor már legyen 4, és akkor még ott van a rakósbot, akkor kicsit beljebb, kicsit rövidebb, szóval, hogy sokkal nagyobb eszközigény van. És a hétköznapi horgászatnál meg abszolút ezt látom. Tehát már emberek nem állítgatják az úszót be, nem szöszmötölnek vele. Ez az oka ennek az egésznek. De én hiszem azt egyébként, hogy kell. Tehát, hogy ahhoz, hogy mondjuk már megtölt ez a teória is sokszor, de de azért mégis, hogyha a nagy mezőnyt nézzük ma Magyarországon, és akkor most a Szabó Bencét ki is hagyjuk belőle, nem tudom, hogy úszózott életében a Bence, szerintem nem nagyon, de hogy azért a mezőny jelentős része abból a korszakból jön, amikor még úszós versenyek voltak.
Csak hát vagy ugye IFI-ben még mindig csak úszós OB van, ha jól tudom, vagy legalábbis ez egy...
Nem, most már van Federer.
Már van, uh-huh. De nem régóta, én nem régóta tudom. Igen. És akkor aki gyerekkorában kezdte, mint Bakó Peti, ő neki mindenképpen
nincs,
úszózni kellett.
Ha verseny tapasztalata volt, így van. Igen. Szóval egyébként szerintem ez a legjobb, és a szabályozás is már most úgy alakult, hogy végül is csak befurakotta magát, most nem vagyok teljesen biztos, de ugye korábban nem lehetett gyermeki egyel pecázni, csak úszós készsége, most már van valami kedvezmény, hogy lehet fenekezni, féderezni is. De be kell látni, szóval hogy a világ változik, a módszerek jönnek, újabb halfogási technikák, trükkök vannak, és hogyha most éppen ez a legeredményesebb, akkor hiába ülök ott a, nem tudom, a parton a feltolós úszós készségemmel, a nagy 10-es kampóval, vagy nem tudom, 8-assal, vagy még nagyobbal, és akkor a két szem fűzött kukoricát várom. Biztos, hogy nagyon szép dolog ez, nem tudom, alsóörsön ülni ott a nádfalba, vagy nem tudom, Révfülöpön ott, és várni, hogy majd egyszer elhúzza ott a nádfal mellett a ponty, de hát hamarabb fogja, hogyha egy, nem tudom, akár finom, szerelékes, hosszú féder előke van oda bedobva, vagy netán egy ilyen bolis dolog. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem mondom, hogy teljesen leáldozóban van, de nagyon nehéz lesz megtartani a úszós pecát.
Akkor inkább ilyen réteg módszernek mondhatjuk. Egyébként azért is gondoltam, hogy megkérdezem tőled, mert azt is látom a metodozás kapcsán, hogy egy idő után unalmassá válik, mert annyira hatékony és annyira egyszerű. Ismerősi körben tapasztalom ezt.
Nem mertem volna kimondani egyébként ezt az unalmas, de most kíváncsi vagyok, igen, szóval.
Na, hogy ezt tapasztalom, és egyébként magamon is észrevettem, hogy úgy tényleg nagyon kevés efforttal tudok hatékonyan horgászni.
Ugye?
És elkezdi az ember keresni a kihívást. Nálam ez inkább a pergetés irányába ment el, de simán el tudom képzelni azt, hogy valakit emiatt kezd el érdekelni az úszós horgászat.
Én is azt gondolom, hogy nem mertem mondani, hogy unalmas, de hogy egy idő után igenis unalmas. Igen. Szerintem mondjuk ki ülni egy tóparton, amiben egyébként is nem tudom én, 40-szer több ponty van telepítve, mint kellene, hogy legyen, és akkor abból egymás után csak azt húzogatod. Egy idő után szerintem tud unalmassá válni, de szerintem ez mindenkiben másképp játszódik le. Ez egyfajta ilyen evolúció az ember horgászatában, hogy mikor, hova jut el. Persze ettől függetlenül csodálatos eredmény, hogyha valaki, nem tudom, a Nagy Dunán kint ül és metód technikával fog egy, nem tudom én, 4 kilós dévért, vagy egy, nem tudom, 20 kilós amúrt, vagy ugyanekkora pontyot. Tehát nem akarom én ennek azért a értékét csökkenteni, de szerintem is annyira nagyon erős technika, hogy nagyon sok halat lehet vele fogni, nyilván pontcentrikus, és talán inkább ez az unalmas benne, most, de nagyon idézőjelbe téve az unalmast, hogy lehet, hogy csak ez a dolog, ami unalmassá teheti, viszont hát ha az embereknek ez a legnépszerűbb halfaj, akkor nincs mese, de vannak azért olyan vizek, ahol a halfogás, nem tudom, például az Ipolyon, is biztos, hogy ott horgászok is nagyon szeretnének pontyokat fogni. De hogyha mondjuk az Ipolyban éppen szilvaórúk, paducok meg kismárnák élnek inkább, mert hogy nyilván egy olyan folyóról van szó, akkor ott az emberek nem feltétlenül csak metódozni fognak, hogy azt a, nem tudom, 25 darab pontyot meg tudják fogni, ami abban a vízben van. Nyilván nem így van, csak arányaiba próbálom mondani. Ott rengetegen úszóznak, bolonyaiznak, spitzbotoznak, rakóznak, mert hogy azzal a technikával lehet ott a legeredményesebben halat fogni, és azért ezeken a területeken azért még ez működhet. Egyébként, hogyha már itt tartunk, valamit azért a gyártók is láthatnak, és nyilván ők az eladásokból indulnak ki, és afelé tendálnak, hogy például az Energónál nagyon sok bolonyai bot jött idén piacra. Tehát, hogy nyilván az igény diktálja ezeket a fejlesztéseket, meg ezeket a piacra hozatalokat, de több is van, idén több új bot család, ami megjelent, és pénztárca barát áron, mert azért valljuk meg őszintén, hogy ezek a felszerelések eléggé húzós árban vannak, de hát egy férfinak legyen hobbija.
Igen. Egyébként az Iván pont, aki nagyon szereti az ilyen extrémebb módszereket, vagy hát jó, nem a metodot szereti annyira, hanem inkább az ilyen bonyolultabbakat, és ő most éppen kitalálta magának, hogy centrepinorsóval, bolonyaival fog pontyozni, és amúgy ez megy is neki, mint kiderült az első próbálkozásnál. Úgyhogy hát vannak azért még ilyen extrém arcok nagyon is.
Én szerintem, tehát az, hogy mindenkiben más, hogy a halfogás szempontjából, hogy mi a cél. Nyilván, amikor valaki pontyozni megy ki, akkor nincs mese, akkor a metód lesz végül utána úgyis a nyerő. De amikor más célod van, hogy mondjuk a Tiszára kiülsz, és akkor bizonyos időszakokban várhatod te a pontyot, hogy az jöjjön. Az a pont, ez nem akar jönni, akkor neked valami más halat kell fognod, hogy a céljaidat, a vágyaidat kiéld, amikor te, amit a halfogásban fogsz majd örömöt lelni, akkor nyilván más kell tenni, és mondjuk a Tisza ilyen tekintetben, hogy kicsit hazabeszéljek, de nyilván ez más folyóinkra is igaz, a lehetőségek tárháza. És még egy tavon nagyon szűkek a lehetőségek, meg általában az alkalmazott módszerek is, azért folyóvízen ezért ez egy kicsit más. Ott is fédereznek, én például szinte csak ott féderezek. Tehát én szerintem állóvízen igazából nem is.
De hosszú előkével, vagy metoddal?
Metoddal nem.
Aha.
Ezt az, aki nézi a párbajt, vagy látta a párbajt.
Erről is már mindjárt fogunk is erről beszélni, de hogy a Tiszán, tehát hogy nyomod?
Hogy nyilván ott is vízállás függő, hogy mikor milyen lehetőséged van. Nekünk van egy kis mólónk ott Tápén, Szeged híres város, Tápéval határos, és ott Szeged mellett Tápén van egy kis mólónk, oda, amikor lejutok horgászni, akkor nyilván abszolút vízállás függő, hogy mit tudunk csinálni. Ha magas a víz, akkor egy rakós bottal, alig néhány tagba már mély vízen tudok horgászni, ott magunk előtt, megállítom a csalit, vezetem a csalit, és fogom a keszeget. Amikor sekélyebb a víz, akkor már beljebb kell horgászni, mert ott előttem nincs meg az a mélység, de ott akkor számíthatok, nem tudom én, márnára, stb. Amikor nagyon meleg van, nagyon sekély a víz, már semmi nem akar enni, csak a busa, akkor már nem tudsz mit csinálni, akkor féderbe belegyúrom, és akkor busát fogunk. Szóval, hogy ott teljesen más, vagy esetleg bolonyaizunk, amikor olyan vízállás van, és akkor jó keszegeket lehet vele fogni, meg most már van felénk is domolykó, egyre többet, tavaly is többet sikerült fogni, nem emlékszem előtte, nem fogtam jászkeszeget, viszont már nagyon rég, nem? Az például nincsen. De hogy úgy több lehetőség van. De mindig ugye a cél az, ami szüli a eszközt.
Igen, abszolút. Na és akkor rákanyarodhatunk a párbajra, mert hogy az FH Play-re is felkerültek már a párbaj részei, tehát bármikor bárki visszanézheti, és nem csak a párbaj, hanem a kanapé. De hogy a kanapéról már beszéltünk talán az előző, amikor itt jártál nálunk korábban is, az ugye alapvetően inkább a streamingre készült, nem is ment a tévében, viszont a párbaj ugyan lent a tévében, de azért az egy kuriózum lett, ugye? Meg elég nagy sikeretek igen lett ezzel.
Amikor nincs IBCC, akkor a párbaj a párbaj meg, igen.
Honnan jött ez az egész ötlet nektek amúgy?
Ez rohadt egyszerűen, nem nincs időnk horgászni közösen, és már ugye a Robival, a kis Robival, és kitaláltuk, hogy akkor mi lenne, hogyha pecáznánk, és hogy ez egy akkora nagy alkalom, hogy mi ketten közösen pecázunk, hogy ezt meg kellene örökíteni. És akkor innen jött az ötlet.
Nem tudtok munkanélkül kikapcsolódni ezek szerint.
Nem. Sokszor dumálunk igen a munkáról, hogyha így együtt vagyunk, de így indult, és megbeszéltük, hogy hát próbáljuk valami szabályok köré tenni ezt a játékot, hogy nyilván én ne verjem meg nagyon a Robit, gondoltam, hogy indultunk ki ebből, és ez volt az egyik. A másik meg, hogy nyilván, hogy ez a néző számára is izgalmas legyen valamilyen szempontból, és utána úgy alakultak ezek a párbajok, hogy rohadtul nem a halfogás miatt izgalmas ez, meg tényleg, hogy ki nyersz, gyakorlatilag másodlagos. Az emberek azt várják, hogy hát, hogy jöjjenek, mert hogy tetszik, jöjjenek ezek a pecák, mert hogy tetszik neki. És igazából egy kicsit féltünk tőle, hogy mennyire lesz majd mennyire tűnik, nem tudom én, műmájerkedésnek, amikor ott pecázunk a Robival, de szerencsére nem, mert mondjuk nem is akarunk műmájerkedni, igazából tényleg így horgászunk mi.
Hát meg én azt gondolom, hogy ez talán az egyik legszórakoztatóbb műsor a Fishing and Hunting palettáján, vagy nem tudom, mert hogy az egész arról szól, hogy egy picit szivatjátok egymást, egy picit beszólogattok, de nyilván csak így a viccesség határain belül, és hát ettől nekem közelebb áll és ezt értsd jól, a kereskedelmi televízióknak a szórakoztató műsoraihoz, mint a horgásszakmai, vagy legalábbis az ilyen dokumentarista filmekhez.
Van egy haverom, bocsánat, a legszórakoztatóbbra itt eszem, de Isten látja lelkem, mondtam az Andrejszky Zolinak, hogy van egy haverom, aki azt mondta, hogy szerintem meg a Halimádok a legszórakoztató.
Hát kinek
na,
mi?
Na mindegy. Az biztos, hogy teljesen ilyen realitikus az egész. Tényleg nem akarunk mindent megjátszani, persze nem forog a kamera végig, megállunk, de nincs megrendezve semmi. Tényként azt mondjuk, hogy jó, akkor most bevásárolunk, most megérkeztünk, kipakolunk, és akkor most horgászunk. Annyi van, hogy próbáljuk követhetővé tenni a napi eseményeket, és akkor ilyenkor, amikor történik velünk valami, akkor ide állunk egy kamera elé, ami oda ki van állítva egész nap, és akkor megnyomja a kollega a felvételgombot, ezt elmondjuk, hogy éppen mi történt, annak érdekében, hogy ez utána követhető legyen, mert hogy biztos, hogy izgalmas lehet ez, nem tudom én 4 órán keresztül is nézni minket, de mégis a műsoridő ugye 2x24 perc, és ebbe valahogy bele kell, hogy férjen. Ez mondjuk egy ilyen szerkesztés technikai dolog, de amúgy meg nagyon könnyű dolgunk van olyan tekintetben, hogy azért a Robi otthonosan mozog a televíziózásban. Ő maga is televízió, vagy stúdiót vezet, ő maga is világversenyekről tudósít, ő maga is készít szuper felvételeket, és követ horgászokat is. Nyilván tudja ő is, hogy mitől lehet jó egy horgászfilm. És ez az egy kis dolog, ami úgy bennünk mindig motoszkál, hogy azért mit lehetne tényleg úgy csinálni esetleg, de nagyon meg nem játszunk meg semmit. De szerintem ez abszolút látszik is. Tehát, hogy én hiába próbálnám eladni magamat, hogy mennyire nagy metódhorgász vagyok, nem vagyok egy nagy metódhorgász. Az meg, hogy a Robi ilyen kezi, arra az meg így született.
Mik a tervek a műsorra? Lesznek még újabb epizódok?
Én azt gondolom, hogy elég szórakoztató látvány lehet, ahogy a sziluettemet egy naplementében mondjuk akalinál egy ilyen búvárruhának megfelelő, nem tudom, melles csizmába lehet látni, ahogy a 1/10-es vízbe próbálok beülni egy gumicsónakba, és, és bevezni 400
ezt
méterre.
Ezt vehetjük ígéretnek már, vagy?
Igen.
Oké, rendben.
Igen.
Kíváncsian várjuk, azt hiszem mindenki.
Mi is. Egyébként abban maradtunk, hogyha balatoni horgászat, hogy akkor lehet, hogy ezt úgy csinálnánk, hogy nem egymás ellen a Robival, hanem mégiscsak egymással. Elég lesz a Balatonnal megküzdeni.
Egyébként igen.
Pergetni szeretnénk még, ez a másik, amit még érdekes lehet. Robi nagyon jó perget, én már láttam olyan felvételt, amikor nem is tudom, talán a Mértem Bandinak a baseball sapkáját dobta le egy csónakból. A kis túlzással pillanatokon belül a sebészeten kötött volna ki a horgásztást, tehát én Robival egy csónakba pergetni nem szeretnék, de kíváncsi vagyok, hogy mit tudnánk fogni. Szerintem egyébként semmit, az lenne a legkevesebb halas film. De vannak új részek, van olyan, ami még nem került fel az FH Playre sem, televízióban sem ment.
Hát akkor az kíváncsian várjuk, izgalommal és kíváncsisággal. Annyit akartam még mondani, hogyha megvagytok, begyakoroltátok a behordós balatoni pecát, akkor legközelebb az IBCC-re kerestek magatok helyett műsorvezetőt, és indultok.
Nem tudom, hogy egy kazak versenytársat keresek magam mellé, hogy jönnek itt.
Egyébként jönnek a kazakok? Tudsz valamit? Kicsit visszatérve?
Már a Spaceban vannak. Igen, de egyébként igen, tényleg.
Elképesztőek. Én, ha jól tudom, ugye tavaly sajnos kizárt őket, igen, mert hogy...
Mert azt mondták, hogy nem pirosan mi
rosszul értelmezték, igen, a viharjelzést. Szegények, de hogy úgy tudom, hogy már ott a helyszínen, amikor a kizárás tényét közölték velük, be akarták fizetni az idei évvel nevezési díjat, szóval
egyébként az idei évben pont ennek kapcsán egyébként van szabályváltoztatás, tehát hogy vannak olyan dolgok, amiben, hogyha valaki vét, akkor nem kell közvetlenül rögtön összecsomagolnia és hazamennie. Mondjuk hozzáteszem, hogy az eredményét az addig fogott halak eredgat törlik majd a rendszerből, és nem is tudom hány órán keresztül nem is pecázhat majd még. Szóval, ha a kazak barátaink esetleg a tilos viharjelzés ellenére vízre mennek, akkor nem feltétlenül kell rögtön hazamenniük.
Hát jó, reméljük, hogy megtanulták, hogy szerintem működik igen, a balatoni igen, viharjelzés.
Igen. Lehet, hogy már csak szél van, akkor már nem mennek.
Igen. Be.
Bár hozzáteszem, te bemennie? Te láttál már olyat?
Nem, hát figyelj, ez olyan döbbenet. Hullámok, első meg olyan fogba... szél, közelében nem megyek ilyenkor a partnak, nem hogy csónakba üljek. De hát a verseny az verseny, tudod, és ilyenkor gondolják, hogy akkor is kell frissíteni, amikor életveszélyes. Nem tudom.
Hát vagy nekünk biztos, hogy életveszélyesnek.
Igen. El sem tudom képzelni. Egyébként tavaly volt az IVCC a Tiszatavon, a Dömék készítettek filmet erről.
Ott is milyen hullámok
voltak. Ott milyen vihar volt, és ott be lehetett menni valamiért, vagy nem tudom, de hát az brutális időjárás volt egyébként. Szóval volt, hát van ilyen.
Apró kulisszatitok, néhány évvel ezelőtt lement az élő adás az egyik IBCC-n, és hatalmas nagy szélvihar volt. Egész nap tombolt a másodfok, meg a Balaton, és Tihanyban voltunk, és a déli part, ugye fordítva szokott pedig általában lenni, legalábbis ugye a nagyobb hullámok, meg a jellemző.
Igen, jellemző észak-észak-keleti szél.
És a másik oldalról fújt a szél, és hát már olyan 11:30 magassága lehetett, és én egyszer csak azt látom, hogy levették a viharjelzést. És első fokon mehetnek a csapatok. És ott láttam, hogy ott a parton készülődik az ember, amikor egy méteres hullámban meg ilyen beton falott, amire löki rá a gumicsónakját, és hogy mit csinált? Azt mondom, hova akar menni? És akkor vettem a telefont, és fölhívtam a, nem tudom, katasztrófa védelem adott telefonszámát, ami a viharjelzést üzemelteti, és fölvette fél tízkor, vagy nem tudom, fél tizenkettőkor egy hölgy, aki ügyeletben volt éppen is malukát, hogy hát, hogy a rendszer egyébként automatikusan működik, és nem azt mutatja, hogy vihar van, hanem hogy vihar közeledik-e. Tehát igazából ők mehetnek akkor már, amikor nem jön újabb vihar. Nyilván
ők már látják, hogy lassan abba hagy, vagy alább hagy.
A rendszer érzékeli, mert gyakorlatilag teljesen automata, és hát mi akkor egy gyors közleményt azért ki is tettünk, hogy hát mindenki abszolút egyébként is saját felelősségre vesz részt a versenyen, és hogy a szervezők ugye a különböző balesetekért felelősséget nem vállalnak, de hát azért itt nagyon jól gondolják meg, hogy ére nekik, nem tudom, még most egy órán keresztül várni, vagy éppen bemenni annak érdekében, hogy fogjanak egy nagy halat.
Igen, ezt egyébként minden évben ti is elmondjátok, meg mi is megbeszéljük a kulisszák mögött, hogy a Balaton nem játék, illetve hát szerintem ezt, aki valaha nyaralt a Balatonon, ezt már tudja. Van egy ilyen érdekes sztorim, egy volt kollégám mesélte, hogy voltak nyaralni déli parton valahol, tükörvíz éjszaka, éjfél körül, és nagyon jó meleg nyári nap, éjszaka volt, és úgy döntött, hogy ő úszik egy jót a Balatonban, és elúszott körülbelül ilyen 3-400 méterre a mólótól, majd aztán gondolta, hogy akkor ennyi elég volt, most már visszafordul, és körülbelül az életéért küzdött, hogy vissza tudjon menni, mert valamiért olyan áramlat volt a vízen, amit nem lehetett látni kívülről, hogy azt mondta, hogy nagyon keményen meg kellett küzdenie, hogy visszaérjen.
Hát
szóval, hogy tényleg nem
lehetett. Azért ugye tudjuk, hogy a középső és a keleti medence között, ugye a Tuhanynál, ezt csak azért mondom a nézőknek, talán érdekes lehet, hogy tudom, talán a második IBCC-s adás volt, amikor így, hát tiszta ideg volt, ami kezdődik, valami nem volt jó ott a háttérben, és akkor számolnak vissza, de kezdünk, de tiszta ideg, nem jó, kezdünk, és akkor üdvözlöm a kedves nézőket innen a Tuhanyi hév mellől, de hogy ez így, tehát hogy se nem Tihany, se nem Rév, hanem Hév, és na mindegy, tehát ott azon a szakaszon nagyon jelentős áramlatok vannak, ugye a két medence között, meg egyáltalán ugye, aki hallott már esetleg a tólengésről, mint fizikai jelenségről, ugye a folyamatos szél hatására a víz nagyobb mennyiségben áttorlódik egyik medencéből a másikba, majd amikor ez a jelenség megszűnik, illetve maga a szélhatás megszűnik, akkor elindul ez a tólengés jelensége, amikor gyakorlatilag a keleti és a nyugati medence vízszintje között is mérhető különbség van, akár 70-80 centiméterben mérhető különbség, és ez egy komoly áramlást hoz létre. És például van olyan csapat az IBCC-n, aki oda húz mondjuk a Klub Tihany területére, ahol egyébként a központi bázisunk van, ott ahol közlekednek a kompok, ott nem elég, nem tudom én, 300 grammos olmot letenni, hanem ott letesznek egy beton békát, nem tudom, egy hatalmas nagy ilyen beton horgonyt, amire az elhagyós cucc utána rá van kötve.
Konkrétan ott volt, aki egy kilós, én hallottam ilyet, egy kilós betontömbökkel horgászott, mert különben elsodorja.
Így van, nagyon érdekes.
Hát ugye a Forma 1-et említetted, onnan már mindenki jól tudhatja, aki követi, hogy az összeszűkülő keresztmetszetnél felgyorsul a Forma 1-nél a levegő, itt ebben az esetben a víz, ergo ott jóval nagyobb lesz az áramlás sebessége.
Ez még Damon Hill idejében is úgy volt, én akkor körülbelül fejeztem be a Forma 1 követését, megijedtem egy pillanatról,
hogy valami... Hogy hová tűnt,
nem,
ugye?
Hát, hogy hová tűnt, nem is, hanem hogy megijedtem, hogy valami Forma 1-ről kell veszem.
Ja, hogy most egy aktuális... Nem, az a helyzet, hogy valamiért én sem nézem már, én nagyon-nagyon szerettem, ott is statisztikákat néztem, és stb. De hát kinövi az ember ezt is előbb-utóbb. Gyerünk át egy picit, bocsánat, a társadalmi szerepvállalásodra is, mert hogy erről is meséltél nekem, és nekem nagyon tetszik, hogy te Szegeden horgász szakkört indítottál, ha jól tudom, gyermekek számára.
Igen. Történt egyszer, hogy a Szegeden van egy nagy múltú, egyébként idén 90 esztendős horgász egyesület. Nem sok van az országban, amely ilyen múltra tekint vissza, és nem, hogy jogelődök, meg mit tudom, hanem gyakorlatilag ez a 90 éve alapították 1934-ben ezt az egyesületet, és azóta működik. És ennek az egyesületnek vagyok én is a tagja, és pár évvel ezelőtt be is választottak a egyesületnek a vezetőségébe, és annak tagja vagyok, aktív tagja vagyok, és még talán ezt megelőzően is ültem egy országos, egy megyei bajnokságon Szegeden a Matyéren, ami hát a világ egyik legjobb horgászversenypályája. Tehát, hogy tényleg nem véletlen jönnek a Walterland Masters-ről, Steve Ringék, mint tudom én, mert hogy oké, nem csak azért, mert a Tomi hívja őket, hanem hogy olyat lehet itt horgászni, hogy buah. És hát ültünk ezen a megyei bajnokságon, és akkor a ifjúsági kategóriában megtapsoltuk a Smányi Szabit, aki egyébként hozzáteszem, hogy zseniális pecás, többszörös ifjúsági világbajnok, és én hiszem, hogy lesz ő még felnőtt is. Szóval, hogy már mint világbajnok, és hogy néztem, hogy van az, hogy egy gyerek van. És akkor a következő évben már most kettő van, mert egy másik megyéből beiratkozott ide egy sportárs, hogy ő, hát végülis ez uratja ez a pálya, meg hát hogy csak ennyi, hogy én nekem itt egy tagságot, na mindegy. Szóval nem volt gyerekversenyző, és nem hogy versenyző, hanem nagyon kevés, szervezetten nincs lehetőség arra Szegeden, hogy horgásszanak. És akkor gondoltam, hogy ez valamit tennem kell, hát felszólaltam ezért, hogy legyen. Hát nem lett. Aztán megint felszólaltam, és hát ha nem tesz érte senki semmit, akkor nem lesz. És egy évvel ezelőtt, hát most már bő egy évvel ezelőtt, most már másfél is, amikor megfogalmazódott, hogy jó, akkor most elkezdjük, és csinálunk, hirdetünk egy ilyen kis szakkört, ahol várjuk a gyerekeket, és nem az a, nem olyan célzattal, hogy most megtanítsuk őket, nekik a, nem tudom, tilalmi időszakokat, meg a méretkorlátozásokat, meg mit tudom én.
Úgy is rájuk ragad egyébként.
Nagyon fontos nyilván, tehát de nekem nem ez volt a célom. Nekem az a célom, hogy például az egyesület, amiben vagyok, az 4000 fős. De igazából nem tudom, az összes ujjamon meg tudom számolni, hogy hány olyan aktív ember van, aki minden rendezvényen ott van. És nekem ez nagyon, nagyon fájó, hogy amikor a horgászat egy csomó esetben egy ilyen társadalmi esemény is lehet, hogy lemész a vízpartra, és akkor beszélgetsz emberekkel, hogy ott lehetsz, hogy közösséget alkotsz, hogy ez teljesen kikopóban van. Szoktam mondani, hogy a vízpart, a Tiszapartra jártam rá a munka után beszélgetni pecásokkal, akik ilyen hát haverok lettek, és akkor három fő téma volt mindig, az egyik a peca, a másik a nők, a harmadik meg a nyugdíj. Mert hogy mindenki igazából ilyen idősebb sportás, és akkor velük dumáltam, de hogy egy kis közösséget alkottunk ott lent. És nekem ez hiányzott nagyon, elindult, elkezdtük csinálni, meghirdettük, és hát a létszámunk folyamatosan bővül, már most annyira bővül, hogy már zavarba ejtően kezdünk sokan lenni, és hát segítőből viszont kevesebben vagyunk, de a célunk az az, hogy akik jönnek oda, a gyerekek, és velük együtt nyilván ilyenkor motiválható a szülő is, ők is amikor jönnek, akkor együtt alkossunk valamit. És közösen megyünk versenyekre, ott a egyesület által szervezett versenyeken ott vagyunk, télen a téli időszakban a székházban.
Mármint elindulnak a gyermekek?
Igen, és akkor ott vagyunk mögöttük, télen a székházban az ilyen halpreparátumok között, mert még ez egy ilyen régi módi székház, ami nem baj. Szóval, hogy ott a halpreparátumok között tartjuk a foglalkozásainkat, és akkor tanulunk különböző horgokat megkötni, beszélgetünk a horgászatról, teszteket töltünk ki, elmegyünk a Feova kiállításra kirándulni, közös halsütést rendeztünk karácsony előtt. De szóval próbálunk egyfajta olyan társadalmi életet élni, ami nekünk újdonság, azért akik 40 évvel ezelőtt ebben, vagy 50 évvel ezelőtt, amikor igazán virágzott ez az egész, benne voltak, sokkal-sokkal nagyobb dolgokat tudnának mesélni. Hát változott a helyzet, változott az életünk ritmusa, én azért remélem, hogy ezekből a gyerekekből, az biztos, hogy horgász lesz, a 100%, mert már most látszik.
Nagyon érdeklődök? Tehát látszik a lelkesedés?
Igen. És ami hihetetlen, nyilván a horgászat lehet csak a közös pont, de úgy próbálom szemléltetni azokkal, akik hallgatják ezt a beszélgetést, hogy épp a említett Feova kiállításon voltunk, az egyik nap, ahol sok ezer ember tartózkodik ott azon a területen. És mi megérkeztünk Szegedről a kis buszunkkal, a 14 éves től a 7 éves korig a gyerekekkel, és hát nekem éppen minden bajom volt, hogy most akkor karszallag, vagy nem karszallag, belépő, vagy hol kell bemenni, meg alig találtuk meg, hogy melyik bejáraton, meg mit tudom én, ezzel voltam elfoglalva, és a nagy gyerek meg, aki a szemembe tényleg nagyján nőtt, pedig felfogja észre, hogy oda megyek, és megfogja annak a 7 évesnek a kezét, és akkor, hogy ne vesszen el. Tehát, hogy apróság, de ezek a dolgok úgy ki vannak halva ebbe a világból, hogy tényleg tök jó felismerni, hogy mégiscsak létezik ilyen, és hogy zsigerből az ember jó. És a gyerekekre abszolút el lehet mondani, nagyon ügyesek, van, amit imádok bennük, hogy magatartásilag pedig hát fiúkról van szó, persze mászunk fára, már nem én, hanem ők, meg nem tudom én, próbálnak békát is fogni, meg hatalmas ribillió van, amikor teknős akad a horogra, tehát hogy nyilván, de hogy magatartásilag nincsen probléma, és lehet, hogy itt a közös nevező az mégiscsak a peca, ami egy ilyen kitartásra, ami egy ilyen nyugalomra ösztönzi őket, és ez nagyon jó.
Van olyan gyerek, aki úgy ment oda, hogy apu se apuka, se nagypapa, se nagybácsi nem horgászott, és őt érdekli? Nem hozza ezt valahonnan?
Most, hogy így mondom, van ilyen, de most azon gondolkoztam, hogy az arányok mik lehetnek, szerintem a fele ilyen.
Ez úrva.
A fele ilyen. És most is, akik jönnek, jön az anyuka, és mondja, hogy de hát, hogy nem tud segíteni. És akkor gondolkoztam magát, ahol az apuka, most nyilván nem menjünk bele a társadalmi, de hogy apuka se tud segíteni, mert hogy apuka se horgászott. És jön a kisrác, aki hihetetlen érdeklődéssel van, és ráadásul nagyon ügyes, és akkor őt próbáljuk segíteni. A másik pedig, hogy vannak olyan zsigerből, ösztönösen, vagy nem tudom, a génjékbe hordozzák mégis a halfogásnak a tudományát, olyan ügyes gyerekek, hogy hát őket meg csak elrontani tudjuk. Tehát, hogy őnek meg arra kell figyelni, hogy ne én akarjak okosabb lenni, és elmagyarázni majd neki, amikor hát látom, hogy tudja. Szóval amikor egy 8 éves gyerek egy 3 méteres pizzbottal így kikanyaríteném egy 2 kilós pontyot, akkor nekem ott nem mondja senki, hogy ez a gyerek nem, nincs meg az az igazi érzéke hozzá. És itt meg bejönnek a generációs különbségek, hogy ő hogyan közelíti meg ezt a dolgot, én hogyan közelítem meg ezt a dolgot, mondjuk a Walter Tomi hogyan közelíti meg a pecát, meg mondjuk a Bakó Peti hogyan közelíti meg a pecát, és bizonyos tekintetben eljutunk arra a szintre, hogy már lehet, hogy a Walter Tomi tanul a Bakó Petitől, és nem feltétlenül fordítva bizonyos dolgokba, vagy legalábbis tudja, hogy meghallgatja a szavát, és nálunk is most nyilván egy 8 éves gyerektől még nem feltétlenül, de mondjuk azt az alázatot, azt az ügyességet, azt a kitartást, azt tanulhatjuk mi is felnőttek a 8 éves gyerektől. És hát a tervem az, hogy ezen a bizonyos megyei bajnokságon, ezen a bizonyos Matyéren ne egy gyerek üljön, hanem több, és utána próbáljuk ezt az egészet fejleszteni úgy, hogy mint ahogy az országban egyébként sok helyen működik hasonló műhely, ahol nagyon komolyan képzik a versenyző palántánkat. Nem feltétlenül akarjuk csak kisarkosítani a versenyzésre, de azt azért látjuk, hogy a közösségi élményt az talán az adja meg leginkább. Tehát amikor valamire készülnek, ami valami cél, ami ott egy élményt szereztek, akkor azért az élménnyel küzdünk majd legközelebb is. Tehát nyilván erre a versenyzés nagyon jó, de aki nem feltétlenül versenyző alkat, ő neki pedig tényleg a horgászatnak a szeretetét próbáljuk megadni, és akkor ülnek be a kis autónkba, akkor visszük őket ide-oda, mert anya-apa éppen még dolgozik, nem ér rá, akkor bekanyarodok a paneltömbbe, akkor összeszedem a Benit, akkor leviszem a vízpartra, akkor hazafele, akkor ki lesz, aki a Zénót hazaviszi. Tehát, hogy vannak ilyen
kihívások. Tehát van ilyen kis közösségi élmény is
abszolút,
az egészben.
Abszolút, és ez nagyon jó.
Egyébként, aki nem feltétlenül versenyző alkat, vagy nem azt az utat választja, hogy ott fog ülni a ládán, később választhat akár más részt ebből az egész horgászvilágból, mint ahogy, és akkor megint átkötök egy kicsit másik témára, te is egy picit más irányba is kezdesz kacsingatni, mert hogy elkezdtél egy komoly iskolát, vagy hát egy oktatást a horgász vezetői képzést,
igen.
Ugye?
Igen, ez teljesen egyedülálló.
Mármint a világon is.
Mármint a világon is nagyjából. Igen. Legalábbis amennyire tudjuk, Európában, ahogy hallottam, nincs neki párja. A MOHOS a Matéval közösen, Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemmel közösen hozták létre ezt a képzési formát, aminek ugye a célja az, és nyilván erre ezt azért látják, meg tapasztaljuk mi is, hogy nem feltétlenül abszolút naprakészek ma a horgász vezetők. Kevés fiatal vállal például ilyen tisztséget, életkori sajátosság talán. azok pedig, akik elvállalják, mert nem tudom, el kell vállalni, mert különben vállal, de Józsi bácsi, mert különben nélküled megszűnik az egyesület, ilyen szinten, ők viszont nem biztos, hogy olyan képzettek például halélettanilag, hidrobiológiailag, szervezeti ismeretek szempontjából, mert hogy ilyeneket tanulunk az egyetemen.
Erre igen, kíváncsi lettem volna, hogy mit
tehát, hogy ilyenekről tanulunk az egyetemen, és ez az első évfolyam, ami most indult el. Egyébként nagyon érdekes, mert olyan emberek között ülök, aki, én szoktam mondani, hogy mi vagyunk a kontrollcsoport, azok a néhányan, akik nem a halasz szakmából jöttek, mert hogy itt van halászati szakmérnök is,
aki ülött mellettünk, aki
nem, hogy valamennyire, nem nagyon. És hogy például a évfolyamunkban járnak megyei szövetségeknek vezetői, ügyvezetői, elnökei, akik ebben a képzésben részt vesznek, nyilván nekik a kis ujjukban van az egész, meg lehet, hogy egy hidrobiológiai előadásnál így bele-bele bóviskolnak. Engem viszont marhára érdekel. Amikor belekerültem ide az egyesületbe, akkor én is így kívülről jövőként azt látom, hogy több halat telepítsenek, több halat lehessen elvinni a nagyobb pontyot is, lehessen megállni az autóval egészen a vízparton. Miért nem lett? Tehát, hogy kívülről jönnek ezek a direktívák az emberekből, hogy hát ez olyan egyszerű, hogy ezeket a dolgokat meg lehet így változtatni, meg hogy akkor az elnökség döntsön, meg a vezetőség döntsön meg, hogy és mögötte ez nem így van. Itt komoly jogszabályok vannak, itt komoly rendeletek vannak, maga az egyesületnek van egy szervezési működési szabályzat, és ezt szerettem volna jobban megismerni az egyik oldalról, a másik oldalról meg szerettem volna megismerni azt, hogy bizonyos helyzetekben, amikor tudjuk, hogy milyen időjárási anomáliák vannak, sok víz pillanatok alatt, vagy éppen nagyon kevés víz hónapokig, hogy ez mit okoz a vizeinkben. Egy-egy halfajnak a megjelenése, nem odavaló halfajnak, vagy nem csak halfajnak, hanem fajnak a megjelenése. Rákokról is beszélhetnénk. És hogy ilyenkor mit lehet így hirtelen tenni? És gondolkoztam rajta korábban is, hogy beiratkozok egy ilyen képzésre, de nem találtam igazából magamnak valót. Vannak ugye ezek a tógazda tanfolyamok talán. Nyilván hasznos ismereteket ad, de nehezen tudom elképzelni magam a tógazdának, és akkor ezekre úgy nem jelentkeztem, aztán mikor megláttam ezt a képzést, akkor ide beadtam én is, és akkor így jöttem ide.
Mennyien vagytok most?
Ha jól emlékszem, 22 fővel indult ez a képzés, de 20 fő felett vagyunk, és hát szinte két hetente tart, majd most már lassan ott vagyunk, hogy ki kellene választani a szakdolgozathoz a témát, meg kellene...
Wow, ez gyorsan eszkalálódik akkor.
Igen,
azért.
Ha valaki esetleg nézi a műsort, és van témajavaslat, akkor várom szeretettel, mert igazából nincs ötletem, hogy miből kellene.
Itt még most, ha jól sejtem, akkor nincs egy ilyen lista, hogy így ilyen sorvezető, hogy kb. Ilyeneket szoktak választani, vagy nem tudom, mert hogy nem volt még ilyen képzés.
Kifejezett kérés az volt, hogy olyan téma legyen, ami hasznára válik az egyesületeknek, horgászszervezeteknek, mert nyilván most egyesületekről, szövetségekről beszélünk, hogy olyan témát próbáljunk majd keresni és feldolgozni, és kidolgozni, amit elolvasva mondjuk majd azt a szakdolgozatot, abból épülhet mondjuk egy egyesület.
Ugye itt, ha jól sejtem, akkor itt területek keverednek, és jó arányban, mert hogy vannak halbiológusok, ugye eddig is voltak, vannak hidrobiológusok, akik a vízzel foglalkoznak, és vannak gazdasági szakemberek, és ha jól sejtem, de inkább erősíts meg, vagy cáfolj meg, hogy ez a három terület keveredik igazán egy horgász szakmai vezető, vagy horgászvezető képzésben, és akkor te gyakorlatilag választhatsz akár gazdasági, akár vízzel kapcsolatos, akár hal biológiával kapcsolatos.
Gazdaságit nem, mert a számok az ellenségeim.
Ja, de hogy egyébként tanultok ilyesmit?
Igen. Igen.
Mert hogy egy egyesületnél ez is egy nagyon fontos kérdés.
Tehát menedzsmentet, jogi előadásaik is lesznek majd, szervezeti felépítésben, tehát ugye, hogy mik azok a minisztériumok, amik alá tartoznak, állami szervezetek, amik működtetik a horgászatot, vagy ugye biztosítják annak a lehetőségét, ugye a vizekkel kapcsolatos, a vízgazdálkodással kapcsolatban. Szóval nagyon sok olyan kérdés, ami egyébként tényleg engem érdekel, ami azt gondolom, hogy hasznomra válik, és amikor majd ülök ott a Szegedi Hermonotó Horgász Egyesületben az elnökségi, vagy éppen a közgyűlésen, akkor, akkor amikor azt mondjuk, hogy szavazzunk, szavazzunk, akkor nem úgy fogok szavazni, hogy, hogy hát most nem mit mondjak, igen, vagy tartózkodjak, vagy igen, hanem akkor határozottan tudjam egy véleményt alkotni, és akkor felnyújtani a kezem akkor, amikor az kell.
Mennyi idő a képzés egyébként, mennyi ideig tart?
Hát...
Mármint, hogy ideális esetben.
Igen, mert korábbi főiskolai tanulmányaimra visszagondolva, de hát ideális esetben ez egy ilyen másfél éves képzésnek van most besűrítve. Mm. Rengeteg dolog van egyébként, nagyon sok ajánlott szakirodalomban, sok előadás, amit meghallgatunk, nagyon élvezem. Tehát, hogy én tényleg ilyen így hallgattam most is, amikor az ilyen hidrobiológiai előadás volt, hogy, hogy milyen folyamatok játszódnak le a vízben, és hogy a halaknak ugye mi halakat hogy és miként befolyásolja ez, aztán eszembe jutott, hogy nagyon jó, mert hogy megkapjuk ugye az előadások anyagát hanganyagban, és úgy ott is milyen jó volt meghallgatni, csak aztán rájöttem, hogy basszus, meg kell tanulni. Tehát,
hogy... Egyébként ez olyan szemétség, én azt vettem észre, hogy mondjuk 6 éves korodtól mondjuk ideális esetben 21-22 éves korodig tanul, az, vagy az átlag ember mondjuk tanul ja,
addig
ennyit.
Tanítják, igen, hogy addig pedig tanulni.
Nem csak, hogy, hogy akkor ez egy kínszenvedés, legalábbis nekem az volt. Nem azt akartam csinálni, hanem lettek volna jobb ötleteim, hogy illetően sem az idő.
Életkori
de hogy ilyenkor is, mondjuk ilyen 40-hez közel vagy a fölött, meg az ember már olyan szívesen tanulna, hogyha lenne rá mondjuk lehetősége meg ilyesmi, de sokaknak nincs, mert dolgozni kell,
belegondolok, még a úgy mondom előző életemben, szóval még amikor a Kismakói Televíziónál dolgoztam, és akkor jött így 20 évvel ezelőtt, hogy az élethosszig tartó tanulás.
A bizony, egyébként.
És ugye az igen, akkor igen. Olyan furcsa dolog volt. Tehát, hogy
az én egy paradigmaváltás volt igen, Magyarországon.
Igen,
abszolút.
És hogy például nálunk a családban édesapám is, hogy, hogy később iratkozott be iskolába még, és hogy akkor mindenki olyan így nézett rá, hogy mi van. Aztán most én is itt már most 40 fölött vagyok, de miért ne?
Tehát, hogyne, hogy persze.
Nyilván nem leszek így ilyen diplomahalmozó, mert így az hétköznapon...
Sose lehet tudni, Szabi.
Nem én vagyok. Az, valószínűleg
doktor
nem én vagyok.
Jéger Szabolcs, egy jogász, unikum, közgazdász, egy unikum, máver.
Egy unikum, de biztos, hogy érdekel a téma. Remélem, hogy meg is fogom tudni tanulni. Aztán, hogy a szóbelivel nem lesz baj, remélem. Egyébként nem felejtem, amikor a Dombóvári Pistivel jártam főiskolára, egy osztálytársak voltunk, és hát akkor kezdte ezt a stand-upos világot, és nem felejtem el, hogy ott egyfolytában ment az órákon is a hülyeség, meg a vizsgákon is, és akkor kiküldtek ott mindkettőnk a szóbeliről, hogy ez nem, de mindegy, tehát a szóbelitől annyira nem félek, azért az írásbelitől már annál inkább, meg attól félek, hogy tényleg, hogy a munka mellett mennyire fog majd így beleférni, próbálom tényleg komolyan venni, az előadások anyagát nem csak, hogy meghallgatni még egyszer, hanem tényleg elolvasni, és aztán remélem, hogy amikor a számunk elérésre kerül a sor, akkor majd görbülni fognak a jegyek, és amit tényleg, amiben hiszek is, hogy ennek majd ez a hasznomra lesz, mert nem csak nem az én hasznomra, hanem a közösségnek a hasznára.
Én biztos vagyok benne. Egyébként visszatérve arra, hogy sikerül-e majd a vizsga, vagy sem, az már egy jó alap, hogy érdekel. Tehát ja. Azt azért sokkal könnyebb megjegyezni ja, talán.
Hát abszolút, igen.
Mint egy olyan témát, ami abszolút nem érdekel. Van itt nálam felírva egy olyan sor, hogy mozgáskorlátozott féder kupa a Matyéren.
Aha.
Hát ez meg hogyan van, mert ha jól láttam, ez mohos szervezés, de nem OB, meg nem ilyen jellegű dolog, mert ha jól tudom, akkor mozgáskorlátozott szakákban, vagy hát hogy mondjam, területen úszós szakág volt eddig csak, ugye?
Igen.
Országos.
És hogy milyen hivatalos. Sikeres. Milyen aha. Sikeres. Vannak bajok, azért szerintem most már elmondhatom, vagy így kimondhatom, mert miért nem mondhatnám el.
Itt bármit mondhatsz.
Szóval vannak bajok az úszós szakágnál, mert hogy elfogyunk, és sokféle oka van ennek, amit viszont nyilván nem itt fogok elmondani, de sokféle oka van ennek, talán akik tehetnének ellene, vagy aki tehetne ez ellen, hogy ne így legyen, lehet, hogy csak ő nem látja, hogy mi a megoldás, de tény, hogy ebben a szakágban kevesen vagyunk, olyannyira kevesen vagyunk, hogy bár tavaly világbajnok lett a csapat,
igen.
Idén lehet, hogy országos bajnokságot sem fognak tudni rendezni.
Annyira nincs induló?
Nincs induló. Az idei évben lesz egy ilyen próbálkozás a féderen. Ezt a Matyéren rendezik majd, ide mozgáskorlátozott horgászok jelentkezését várják, én csak annyiba várom, hogy én is el fogok indulni, és akkor legyen minél több ellenfél, akikkel lehet jót horgászni, és már most 10 fölött van a nevezési létszám, szóval, hogy többszöröse annak, ami az úszósban nincs, és ez egy egynapos, egyfordulós verseny lesz, és hogyha jól alakulnak a dolgok, akkor lehet, hogy ebből egy kétfordulós, többfordulós bajnokság lesz majd a következő évtől. Aztán az a folytatást pedig majd meglátják, akik ezt irányítják, akik szervezik. Az biztos, hogy az indulók tekintetében, akik itt indulnak, nagyon sok olyan ember van ebből a 13 főből, akik az úszósból nyergelnek át ide, vagy valamiért nem indulnak az úszósban, és úgy gondolják, hogy na, akkor most ide mérne, mert hogy akkor itt mégiscsak együtt leszünk, és akkor itt lehet mégiscsak pecázni egy jót. Én is így vagyok egyébként vele. Az idei évben abszolút nem volt betervezve, hogy az országos bajnokságon elinduljak, és ez úgy igazából tartom is magam, nem fér bele az időbe, meg úgy nagyon... tehát sokkal több munkát kéne abba beletenni, hogy ott olyan eredményt is tudja elérni, hogy... És az eredményt most abban mérem, nem feltétlenül a pozíciókban, hanem hogy úgy gyere el onnan, hogy jól érezted magad.
Meg mindent megtettem. Uh-huh. Meg.
Uh-huh. És... a legutóbb, amikor voltam, akkor 2 évvel ezelőtt, akkor abszolút nem ezt éreztem. És úgy voltam vele, hogy jó, akkor azt most egy darabig nem csinálom. És ezzel együtt mondjuk most tavasszal, hát télen, de tél, nem is volt tél. Szóval néhány hónappal ezelőtt...
Az a 2 nap tél, ami
igen, volt. Igen, néhány hónappal ezelőtt jött egy telefon, hogy... meg kéne menteni a hazát, és akkor nekem nézzetek már rám, mit kéne nekem csinálni. És hát az a helyzet, hogy a válogatottban volt egy visszalépés, és úgy gondolták, hogy a szövetség részéről, hogy én ugorjak be, ha tudok, mert hogy a Bulgáriába utazó VB csapatba kellene még ember, zárójában megjegyzem, azért szomorú, hogy ez így működik, tehát hogy kicsit olyan, mint a Grabowski, nem a macskafogóba, hogy akkor mostan aktív lustadik, meg én, meg mit tudom, szóval, hogy na.
Tehát, ennél azért ennek nagyobb a presztízse, mint igen, hogy ez így működjön, igen, de hát ez
de szerintem sokat mondó ez a dolog, hogy végül utána akkor egy embert mégiscsak találnak, akkor ő menjen el. Én ezt próbálom azért komolyan venni, de hát volt szerencsém lenni világbajnokságon, éltem meg nagy örömöt, meg éltem meg nagy kudarcokat is világbajnokságon, és úgy vagyok vele, hogy azok a srácok, akik tavaly világbajnoki aranyérmet nyertek Franciaországban, és ők viszont az egész év folyamán nagyon készülnek a szezonra, és indulnak versenyeken, na, őket nem hagyhatom cserben. Tehát most tényleg ez motoszkál a fejemben, és... most ha azt mondom, hogy a hátam közepére nem kívánom, én nagyon sportszerűtlen, de valahol tényleg így van, tehát hogy nekem most van egy ilyen intenzív IBCC-s időszakom, amikor utána egyéb forgatások is ugye május-júniusra ki vannak csúcsosodva, hogy a őszi szezonra a televízióban ott legyenek ezek a filmek, szóval meg még akkor nyilván van egy családom is, akivel otthon is szabadságokat kell egyeztetni, már nem az enyémet, hanem a feleségemét, a gyereknek ugye akkor van nyári szünet, szóval, hogy ez nekem úgy pont ott van a kellős közepén, és akkor előtte egy hétig forgatás, akkor verseny után egy hétig forgatás, úgyhogy sok vízszámlát nem fognak fizetni, vagy nem fizetünk otthon, meg a hűtőbe se kell miattam sok kaját bepakolni, mert 3 hétig gyakorlatilag nem leszek otthon. És ezt azért nyilván mérlegelni kell nekem is, a családnak is, és ez most nyilván egy kicsit ilyen siránkozósra sikerült ez a dolog így a részemről, csak azt akartam ezzel elmondani, hogy tényleg nem erre készültem, de szeretnék nem, hogy áldozatot hozni, mert nem akarok áldozat lenni, mert szeretnék Lágos. Hozzájárulni ahhoz, hogy majd ez a VB szereplés ez jó legyen. Bulgáriába fogunk majd menni.
Ismered a pályát? Voltam?
Dehogy én nem, viszont a magyar mezőny ismeri. Ez a Plovdivi evezősbe, de hát nem mondjuk hülyeséget, hát a tévében láttam kajakkenu világbajnokságot.
Akkor már jól ismerem
a pályát. Meg hát a magyar válogatott itt lett világbajnok Plovdivban, úgyhogy azt azért elmondhatjuk, hogy a mezőnyből, akik a háttereink, ők ismerik, ők tudják, hogy mire kell készülni. Azt már nem jók van rebesgettek, mert hogy ilyen 40 méteres távra kellene meccsezni. Nekünk szerencsénk van, mert a segítőink, akik mellettünk ülnek a ládán, segíthetnek. Például az én esetemben, ugye én a kezem miatt vagyok korlátozott, és nekem például a csúzizás abszolút nem menne. És ha hozzáteszem, hogy más, nem tudom, hogy kinek fog menni egyébként 40 méterre pontosan lőni, és a pontosságot itt most tényleg egy ilyen félasztalnyi területben értem, és utána mi nekem ugyanoda kéne dobni majd az úszót, hogy oda nem is menjen ez, és ne gubancoljon, szóval sok összetevős ez a dolog, de ilyesmire készülünk, úgyhogy ezt már így el is kezdtem, és remélem, hogy majd jól fog sikerülni, aztán ki tudja, lehet, hogy ez a világbajnoki szereplés ez ad majd egy olyan löketet, hogy a jövőt egy kicsit másképp képzeljem el a versenyhorgászat terén, amit egy kicsit eltávolodtam, legalábbis így a komolyabb szinten, de egyébként meg kisebb versenyeken abszolút részt veszek. Az egyesületünknek a versenyeit látogatom, ott rendszerint megfordulok, nagyon szeretem azoknak a hangulatát, eredménytől függetlenül, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb.
A FIPSZ-ednél van nemzetközi mozgáskorlátozott
nincs.
Féder
nincs. Azért a Magyar Horgász Szövetség szerintem nagyon sok mindenben élen jár.
Igen.
Tehát azt azért látni kell, hogy tudom én, itt nyilván mindenféle hogy mondjam, rendelet vagy szabály, módosítás, meg minden miatt a mohoz egyfajta szitokszó is bizonyos körökben, de azt azért látni kell, hogy nemzetközi szinten, amit a Magyarországos Horgász Szövetség csinál, az párját ritkítja, tehát az a horgászcentrikusság, amit sikerült Magyarországon bevezetni, meg a horgász versenysportnak a támogatottságát, amennyire sikerült növelni és elérni, ez olyan szint, hogy ez tényleg nagy horgász versenymúltal rendelkező országok a nyomunkban sincsenek, és nem csak eredményekben. Most nem tudom, hogy talán idén már lesz kajakospergető is verseny OB Magyarországon?
Igen, azt nem tudtam, nem is hallottam róla. De amúgy tök jó.
Ugye például nem volt Method Feeder világbajnokság sem, úttörő volt Magyarország, igen, ebben kidolgozta a szabályokat. Ugyanígy nincs, ugye freestyle rakósnak neve, majdnem azt mondom rakós Feeder, szóval freestyle rakósnak nevezik, ami igazából a rakósbotos ponthorgászatot nevezik. Ez létező dolog, nem így hívják, de mondjuk hát Angliában hát millió tó erre van berendezkedve, hogy rakósbottal, kimondottan rakósbottal és csak pontyot, hogy fogjanak. Szóval, hogy Európában van ennek piaca, van ennek van ez iránt érdeklődés, de valamiért még nem alakult ki egy konkrét versenyszabályzat letisztult keretekkel, és ez is most már Magyarországon, nem tudom, idén talán a harmadik és nagyon-nagyon dinamikus OB-t rendezik, és nagyon dinamikusan nő a nevezők létszáma, tehát nagyon nagy az érdeklődés. És nyilvánvaló, hogy ebből előbb-utóbb, hogyha mondjuk a Method Feedert veszük alapul, simán lehet, hogy ebből is lesz majd világbajnokság, és akkor visszatérve a kérdésre, én el tudom képzelni, hogy hamarabb lesz, mint gondolnánk, mozgáskorlátozottak számára Feeder világbajnokság. Beszéltünk ma már arról, hogy mennyivel egyszerűbb versenyezni is, mennyivel egyszerűbb felszerelést szerezni, igen, is féderezéshez, és én azt hiszem, hogy ismerve a mozgáskorlátozottak élethelyzetét, ismerve a lehetőségeiket, nekik ez egy nagyon nagy könnyebbség, hogyha lenne egy ilyen. Bár hozzáteszem, hogy tehát biztos vagyok benne, hogy sokan fognak jelentkezni majd Magyarországon is, tehát hogy nőni fog ez a tábor, annak biztos, hogy nem örülnék, hogyha ez az úszósnak a rovására lenne. De ismerve mondjuk a mostani nevezőknek a névsorát, biztos vagyok benne, tudom, hogy úszóspecások vannak ott, ők ha az élethelyzet úgy hozza, akkor simán fognak majd menni úszózni is.
Tehát az úszósnál kicsit a körülményeken kell változtatni, hogy az is újra virágzásnak induljon, a Feeder pedig valószínűleg önmagától is
működni fog. Ő pedig járni fogja az útját, igen. És erre a Matyér ez egy remek alkalom lesz. Úgyhogy itt a reklám helye, aki esetleg szeretne még nevezni, az megteheti. A horgászik.hu oldalon van talán egy héttel a verseny előttig, tehát valami ilyesmi nagyon...
A verseny június.
Május végén. Május végén van. A VB lesz majd júniusban, május végén lesz ez a verseny, és én biztos vagyok benne, tehát a Matyér nagyon jó. Tehát aki pontyozni szeretne, az nem tudom, versenykörülmények között nem sok jobb víz van.
Hosszú előkkel, tehát a rendes féder szabályok szerint
igen.
zajlik a dolog.
Igen, és annyit, aki nem járatos ebben a világban, ugye nálunk a mozgáskorlátozott horgászoknál, ahogy említettem, van segítő, tehát bizonyos fokú sérültséggel bizonyos segítséget lehet igénybe venni. Tehát például nyilván van, akinek a legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy valahogy eljusson a vízpartra, és ott kipakoljon. Utána már, amikor a ládán ül, akkor egy stabil ülőhelyzetben van, és akár nem tudom, képes lenne egy lovat is felemelni ülőhelyzetben. Neki ebben kell segíteni, vagy például abban, hogy elérjen, nem tudom én, olyan dolgot a ládáról, amit más nem tudna, vagy másképp nem tudna. De vannak olyan, mint például az én sérültségi fokom, amikor nekem meg azzal van bajom, hogy hogyan fogom megfogni úgy azt a halat, hogy ez ne ugorjon ki a kezemből, és akkor hogy fogom azt a kis horgot majd megtűzni úgy, hogy az jó legyen, vagy például a szákolásban, hogy az jó működjön, tehát nekem ott ilyen típusú segítséget lehet igénybe venni, és ez a fajta, mi handicap rendszernek nevezzük, ez a handicap rendszer az úszósból van egy az egybe átültetve majd a féderre, annyi különbsége, hogy az etetésnél nem lehet segítséget igénybe venni, de az összes többi más az ugyanúgy fog működni, mint ahogy a úszós rendszerben, és én hiszem azt, hogy egy tök jó hangulatú verseny lesz, annál is inkább, mert hogyha jól tudom, a középdöntő, úszós középdöntő lesz majd velünk egy időben megtartva.
Ugyanott.
Ugyanott a Matyiren. Tehát, hogy a...
Tehát akkor egy betét futam lesztek gyakorlatilag.
Egy betét futam leszünk majd, és majd látjuk, hogy a nagyjaink azok hogyan pakolják a 30-40 kiló halat bele a haltartókba a úszós technikával. Hát én meg ilyen műkedvelőként majd ott elféderezgetek, de remélem, még egyszer mondom, hogy remélem, hogy a hangulat jó lesz, és ráfér már a mozgáskorlátozott versenyhorgász társadalomra. Szóval mi ránk fér már, hogy egy kicsit összerázódjunk, egymás mellett legyünk, ott pecázzunk, együtt legyünk, meghallgassuk egymás buját, baját, és hogy versenyezzünk, mert ez a legnehezebb.
Akkor majd még egy dátumot dobunk valahova leírásba, jó. Mert valószínűleg érdemes lesz ellátogatni a nézőknek is, ja, egy illusztris abszolút. Társaság lesz.
Egyébként azt gondolom, hogy aki érdeklődik a horgászat iránt, én mondjuk nagyon szeretem a focit, és kimegyek a meccsekre, de ugyanígy el lehet látogatni, meg lehet nézni, aki érdeklődik a versenyzés iránt egy ilyen horgászversenyt. Azért már egy középdöntőben, és most nem a mozgáskorlátozott, mondjuk a mozgáskorlátozott kategóriát meg érdemes megnézni azért, mert milyen hősök vannak ott, akik pecáznak. Szóval, hogy amikor a világbajnokságon mellettem horgászik az olasz srác, és akkor én most itt panaszkodok, hogy én nem tudom a szúnyoglárvát megtűzni, és akkor ő neki meg innen hiányzik az alkarja, és egy csonk van ott, amire ráteszi a szúnyoglárvát, és onnan tűzi. Szóval, hogy hősöket lehet látni, akik erejükön felül teljesítenek, a pálya másik szegletén meg azokat a hősöket lehet látni, akik példaképek minden horgász számára, azok a versenyzők, akik a toppot jelentik, és azért küzdenek, hogy bejussanak majd abba a szűk elitbe, akik a döntőn horgászhatnak majd. A Matyiren biztos, hogy hát nem egyszerű sehol sem, de a Matyiren meg biztos, hogy nagyon nagy futam lesz, tehát ott sok halat fognak majd fogni.
Jól ismerik a horgászok egyébként.
Sok fárasztást fognak majd látni, sok izgalmas pillanatot, és hátulról nyomon követni egy ilyen versenyt egyébként nagyon izgalmas.
Egyébként mindenkinek javaslom, hogy nyugodtan menjen el bármelyik OB-ra, bármelyik ilyen MOHSZ által szervezett versenyre. Nekem volt szerencsém a pár hete a Szabó Bencével egy forgatáson összefutni, hát mindegy okkal mentünk együtt. A lényeg, hogy elképesztő volt látni azt a profi botkezést. Tudom, hogy ez egy ilyen tök hülyeség, mert ja, nyilvánvalóan egy háromszoros világbajnoknál ezek alap
de
dolgok.
Nem, de amikor ott, de
amikor ott látod
igen,
ezt döbben. A saját szemeddel, igen. Az elképesztő.
Voltam tavaly egy forgatáson, és egy horgászversenyen, aminek betétfutama volt, ha így fogalmaztál, egy távdobó verseny. És egy gát szakaszon egy 5 méter széles sáv volt kialakítva, és akkor a cél az volt, hogy innen minél nagyobbat dobjanak a versenyzők a 5 méteres sávon belül. Hát itt kérem szépen a Crocs papucsos bojlis horgászok, hogy jöttek, és mondjuk, 150 méter, meg mit tudom én. Hát nem tudom, éppen 100 méter fölött érvényes dobás, hogy volt-e.
Hoppá.
Tehát, hogy az 5 méteres sávból, hogy kidobáltak. De persze nyilván vannak olyanok, akik rá vannak specializálva, meg nyilván nem tudom, hogy a versenyhorgászok közül, tehát ott nem is tudom, lehetett-e behordani. Na mindegy, tehát hogy nyilván nem tudom, hogy milyen volt az összetétele az indulóknak, hogy most tényleg ők voltak a legjobbak, de tény, hogy marha nehéz dobni 100 méter fölött, vagy nem tudom, nagy távolság, nem is beszélünk távolságról, pontos méterekben, marha nehéz. És amikor látod egy Szabó Bencét, amikor így dobja, és akkor utána így megfordul, meg így nézi,
igen.
És így plutyik, csak ennyit hallott.
Igen, és úgy teszi be, és gyakorlatilag tényleg ilyen asztalnyi helyre.
Igen.
És úgy volt, hogy a délelőtt a felvételeket készítette, ugye elmondta, amit el kellett mondani, és akkor jó, hát kell azért hal a filmbe, tudod. És akkor, mit tudom én, dél fél egy körül, akkor jó, akkor dobott párat, hogy csináljon valami kis alapot. Ja, 90 méterre volt kiakasztva a klipsz. Dobott párat, és akkor az pont úgy, az a kaja az nem volt a legtökéletesebb, úgyhogy egy kicsit változtatott rajta, de akkor már nem etetett, csak mit tudom én, 5 vagy 10 percenként dobott egyet. Tehát mondom, eleve azt látni, hogy ő dob, az szerintem elképesztő. Na de hogy gyakorlatilag az 5. dobás után 40 másodperces kapások következtek, és annyit fogott, amennyit akart.
Az az érdekes, hogy nem csak a dobás technikát, ezt ugye el kell sajátítani, ez azért nehezebb.
Igen.
Olyanokat lehet ellesni, szerintem, vagy legalábbis én ezeket szoktam észrevenni, olyan praktikus dolgokat, amit hát csak annyiba kell tudni megtanulni, hogy, vagy ellesni, hogy csinálja. Tehát mit tudom én, hogy teszi föl a tálcát a ládára, aha, hogy mondjuk mögötte még akkor legyen hely, hogy hogyan helyezi el a botokat a topset tartón, hogy azokat elérje, hogy etetőanyagból a tarcsikaját hova teszi, hogy miből tűzi a szúnyogot, vagy nem tudom, tehát hogy ilyen dolgokat is észre lehet venni, amiket ugye nem feltétlenül mutatnak be, mert úgy gondolják sokan, hogy ezzel mit is mutassak.
Nem
be.
Érdekes, igen. Miközben
igen,
az.
Igen, mondjuk nyilván tök jó, mondjuk egy Walter Tamástól, vagy egy Szabó Bencétől egy műsorban nem feltétlenül arra lennénk kíváncsiak, hogy ahogy a Bence elmondja, hogy hát én a tálcán ide teszem az etető anyagot, hanem hogyan dobom meg, hogyan teszem
mit lakosra. Teszek bele az izébe?
Hát igen, az már egy másik. Úgyhogy érdemes szerintem ellátogatni, és egy tök jó program általában ezek a versenyek, az nyilván nem rövidek, tehát hosszúak, tehát hogy azért itt 5 óra a féder, egyébként ott így eltelik. Matyéren ugye jellemző, ugye nagyon szép hosszú egyenes pályaszakasz van, és akkor elindul valaki, és akkor mit tudom, jel, bandukon, nem tudom, ott egy Erdei Attila, egy Walter Tamás, egy nem tudom, Nagy Benő, és akkor így sorolhatnám így a neveket, hogy milyen ászok mögött ott végigmegy, remélhetőleg ott lesz a Csalatibi is, címborám, na mindegy, szóval elmész mögöttük, és akkor mindenhol egy esett tanulmányt lehet írni, hogy ott éppen mi történik, és ez nagyon jó, és érdemes látogatni, nézni. Egyébként szeretik a pecások, a női világbajnokság zajlott Szolnokon, és az egy ilyen katlan jellegű a Alcsi-szigeti Holtisza, hiszen ugye egy magas part tövében horgásznak a csapatok jellemzően, és a versenyzők, és hát ott fönt, mint egy stadion olyan volt. Mm. És akkor ott álltak fönt a nézők, ráadásul olyan a pálya ott, hogy ugye az út nagyon keskeny is, tehát ott még egy kicsit össze is torlódnak ott az emberek, és akkor úgy föntről nézték, tök jó élmény volt.
Gyakorlatilag közvetíteni lehetne föntről akár ezeket a versenyeket.
Hát ebben nem menjünk bele.
Igen, ez egy másik téma.
De igen.
Arra már, ma már nem lesz sajnos időnk, de nagyon szépen köszi Szabi, hogy eljöttél, és tudtunk beszélgetni ezekről a témákról. Egy fontos dologról nem beszéltünk az elején, de legalább csak azt fog róla tudni, aki végighallgatta az adást.
Reméljük lesz
hogy,
ilyen.
Igen, hogy van egy ilyen bejelenteni valónk, közös bejelenteni valónk Szabolcsal, a 10. jubileumi IBCC-vel kapcsolatban, mégpedig az, hogy hát a te ötleted volt, hogy inkább interpretál te, hogy milyen műsor elemmel készülünk az internetezők számára.
Az interneten indult a horgász műsorok közvetítése, és ugye a technika, hogy fejlődött, vagy elérhetővé vált a stáb számára, és az igény megnőtt, hogy ezt azért kényelmesebb lenne tévében nézni. Egy kicsit eltávolodtunk ettől. Azért milyen érdekes, hogy a 10 évvel, kicsit több mint 10 évvel ezelőtt még arról beszéltünk, hogy kényelmetlen a laptopot, meg kiül majd le az asztal elé, mert hogy ugye minden, nem tudom, még laptop se volt mindenkinek.
Igen, hanem
de minden háztartásban kötelező, nem tudom, berendezési
tárgy. Hát már asztali gép csak a gémereknek van szerintem.
Na, tehát hogy asztali gép elé, ki fog majd leülni este 8-kor környező háttal, hogy megnéz. Ez motoszkált akkor a fejünkben. És az igény, hogy nagyon sokan nézték ezt a műsort, azokat a közvetítéseket, az volt, hogy hát a tévében is akkor ezt sokan néznék, és azért valljuk meg őszintén, ez így is van, viszont ettől az internetes közösségtől, akik viszont nagyon sokan követik így azért az eseményeket, streameket néznek, FH Play-t néznek, közvetítéseket néznek, hallgatnak így, ő számukra is újra elérhetővé tenni, vagy ennek a világ számára is elérhetővé tenni ezt a versenyt, ez lenne a célunk, és ami a legfontosabb, ami így ötletként felmerült, hogy mi lenne, hogyha lehetne interaktívvá tenni ezt az egészet, tehát az emberek tudjanak kérdezni, az embereknek tudjunk válaszolni, az emberek tudjanak véleményt alkotni, az emberek tudjanak esetleg olyan információt adni ott a többieknek, amiből ők is épülhetnek. Na innen jött az ötlete annak, hogy mi lenne, hogyha egy ilyen kibeszélő show-t csinálnánk az IBCC közvetítések után. Persze én utána más évvel verem a csalánt, mert hogy azt mondtam, hogy én már aztán este, amikor vége van 9:30 a műsornak, már nem szívesen ülnék be, mert már hullafáradt vagyok olyankor, és akkor jött ez az egész ötlet, hogy legyen egy ilyen, és szerintem nagyon jól alakul a dolog, úgyhogy idén már lesz egy ilyen.
Így van, úgyhogy a Parti Arcok stábja, Iván és jó magam, illetve egy nagyon kedves kollégánk, aki a televíziónál a háttérben dolgozik, lesz a segítségünkre, így hárman fogjuk ezt a after műsort, kibeszélő sót, nem is tudom, hogy nevezzük majd, ennek még valami nevet kell találnunk, elkészíteni élőben, úgyhogy tudtok majd kommentben kérdezni, hozzászólni, és ezeket mi mind látni fogjuk, és reagálni fogunk rá. Úgyhogy reméljük, hogy tetszeni fog ez is.
Ha mindezt azért mondjuk el, hogy hol.
Ja igen, ez nagyon fontos, hogy az FH Play felületén, tehát a Fishing and Hunting streaming felületén fogjátok ezt megtalálni. Ki fogjuk tenni a linket mindenhol, de egyébként nagyon egyszerűen ibcc.fhplay.com lesz, de ezt majd még természetesen mindenhol közzé tesszük.
És ami hát nyilván a magyar nézők számára annyira nem fontos, de mondjuk ugyanezt a román stáb is meg fogja csinálni, ja, és ebben az az érdekes, hogy hát most nem mondom, hogy minden nyelve, hogy a kazakoknak is legyen majd egyszer egy ilyen adása, de vagy Dél-Afrikából is jön egyébként idén az IBCC-re
csapat. De az könnyű, mert legalább ők angolul értenek
angolul,
nagy
angolul
részt.
Viszont értik, igen. Tehát hogy lehetne ebbe így is
hát
fejlődni.
Hát bárhogy persze lehetne cseh, lehetne szlovák, lengyel, sok lengyel csapat igen. van, lehetne francia, belga, tehát hogy ezt bármilyen irányba, vagy bármeddig lehet skálázni.
Megnézem, hogy esetleg holland adást hogyan vezetsz majd le esetleg.
Figyelj, képzeld el, hogy kipróbáltam, ez csak már, aki már elment, az már úgyis úgysem hallgat minket, úgyhogy elmesélem. Szóval kipróbáltam, van egy olyan szoftver az interneten, hogy betöltöd a videót, mondjuk a te párbaj, vagy ti párbaj filmeteket, és azt mondom, hogy legyen cseh. És ő lefordítja a teljes szöveget, és a te hangodon úgy alakítva a szád mozgását, mint hogyha csehül beszélnél, te csehül fogsz utána megszólalni.
Egyébként marha vicces. Egyszer voltunk stábban forgatni, nem is tudom, Szlovákiában voltunk, és akkor ott a cseh nézőben hallgatni a hangomat, hogy le volt fogni, nagyon vicces. Nem tudom, nagyon érdekes volt.
Szóval vannak már jó megoldások, szerintem még egy-két IBCC, és akár az én hangomon hollandul is lehet majd élő streamet nézni.
Majd egy-két IBCC, és akkor majd csak egy ilyen bábá majd ott, hát igen, jár majd a szája.
És bármi lehet. De előbb jussunk el a tizediknek a végére, úgyhogy köszönjük szépen, akik velünk tartottak. Ne felejtjetek el feliratkozni, Jéger Szabi oldalára sem. Amúgy néztem, hogy nagyon szépen gyarapodik a követőit száma, és a Parti Arcok podcast oldalára sem. Kövessetek minket YouTube-on is, illetve keressetek minket a Parti Arcok Podcast Facebook csoportban, ahol jó sokan vagyunk, és tudunk jókat dumálni a horgászatról és ezzel kapcsolatos témákról. Szabi, még egyszer köszi, hogy eljöttél hozzánk, kitartást az iskolához, és hát az IBCC-hez is. Hamarosan találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok! Parti Arcok Podcast.